Mindenek előtt köszöntjük a Klasszis Podcast nézőit és hallgatóit. Vendégeink Haraszti Miklós, író, politikus, a Hajdan volt beszélő, régen volt szerkesztője, és Danyi Gábor, az Írógép és utazótáska című mű alkotója. Ez egy gyakorlatilag a beszélgetésünk apropója is ez. Ezt a monográfiát szeretnénk valamilyen módon közelebb hozni hallgatóinkhoz, nézőinkhez. A bemutatkozás után akkor vágjunk is bele a beszélgetésbe. Az első kérdésem az lenne, hiszen ez a könyv, ez a monográfia szamizdatról szól, hogy milyen személyes kötődésetek van ehhez az egész témához. Gondolom, Miklósnak ez jóval személyesebb, mint Gábornak, de szeretném a történész szempontjait is meghallgatni.
Akkor sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát a könyv megírásához nyilván szükség volt egy valami fajta tudományos érdeklődésre. Én 10 évvel ezelőtt, vagy már több mint 10 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem a doktori tanulmányaimat, akkor eredendően a cenzúra jelenségével szerettem volna foglalkozni. De elég hamar megijedtem ettől a témától. Azon gondolkoztam, hogy vajon a cenzúra működése az hagyott-e elegendő nyomot ahhoz, hogy ezt a jelenséget vizsgálni lehessen. Ugyanis az elég hamar kiderült számomra is, hogy a Kádár korszaknak a cenzúrája, ugye ez lett volna a vizsgálat közelebbi tárgya, az hát egy jelentős részben informális gyakorlatokon alapult, ami azt jelentette, hogy szerkesztőségi szobákban, telefonbeszélgetések alatt dőlt el a kéziratok sorsa, és hát ugye fiatal tapasztalatlan kutatóként tanástalan voltam, hogy ezt hogyan fogom tudni rekonstruálni, hogyha ez valóban így volt. És ott volt a másik oldalon a szamizdatoknak, vagyis a cenzúrázatlan, nem hivatalos szövegeknek egy jóval kézzelfoghatóbb, konkrétabb világa, ami ugye kapcsolódott a cenzúra jelenségéhez is, a cenzúra fonákjáról van szó. És akkor úgy voltam vele, hogy talán érdemes innen kezdeni a vizsgálatot. Úgy voltam vele, hogy akkor talán ez a könnyebbik utat jelenti, aztán lehet, hogy tévedtem.
Ne haragudj, hadd vágjak a szavadba. Te azért, amikor ez az egész szamizdat megszületett, viszonylag fiatal voltál, tehát valami fajta kapcsolódásod azért volt ehhez? Tehát, hogy engem a személyes kötődés, amikor a személyes kötődésről kérdeztelek, akkor elsősorban ez érdekelt, vagy esetleg a családodban ezek a kiadványok valamilyen módon felbukkantak, feltűntek, vagy ilyenekről nem beszélhetünk?
Beszélhetünk, mindjárt elmesélem, hogy miért. Azért kezdtem a tudományos érdeklődéssel, mert nekem ez volt a döntő. De valóban volt azért a háttérben egy családi szál is, ami hát így vagy úgy, talán látens módon valamennyire közrejátszott abban, hogy én ezt a témát választottam. Ugyanis nekem a szüleim annak idején tagjai voltak annak a néhány tucat magyarországi civilből álló mozgalomnak vagy hálózatnak, amelynek a tagjai időnként fölkerekedtek, Erdélybe utaztak, és konzerveket, gyógyszereket, magyar nyelvű olvasmányokat, bibliákat csempésztek át a határon, és juttattak el aztán az erdélyi magyar kisebbség tagjaihoz. És aztán ez odáig fajult ez a dolog, hogy az édesapám a 80-as évek végén talán még publikált is a Határidőnapló elnevezésű szamizdat folyóiratban. Úgyhogy otthon is voltak ilyen kiadványok, igen, és valahogy így benne volt ebben a családi légkörben ez a fajta ellenzékiség is talán. De a Miklósnak nyilván sokkal több személyes kötődése van a szamizdathoz.
Hát persze, nekem az életem volt ez, és először is köszönöm a meghívást, és szeretnék ünnepélyesen köszönetet mondani Danyi Gábornak, mert a személyes kötődését szinte leküzdve egy monumentális könyvet írt, kutatott, hatalmas, hatalmas kutatás van benne. Azt mondanám, hogy Ez tényleg olyan, mint Horácius exegi monumentumja, de más által létrehozva. Szóval a szamizdat önmagában nem jelentene majd a mának és a jövőnek annyit, enélkül az összefoglaló könyv nélkül tényleg óriási teljesítmény, ajánlom mindenkinek. És azon kívül egy valamit mondanék, ezt ne vegye Danyi Gábor javításnak vagy korrekciónak, azért különösen a 70-es években, a 80-as években ez már egy szabad műfaj volt. A 70-es években, amikor ez a dolog elindult, nem is annyira a cenzúra, hanem az öncenzúra volt az ellensége, vagy amit le kellett győzni, magunkat kellett legyőznünk. Mert az az informalitás, amit ő említett a magyar cenzúrával kapcsolatban, és ami valóban a kádárista cenzúrának a lényege volt, maga a cenzúra természetesen annak a fajta rendszernek a lényege volt, de az, a kádárista cenzúra informális volt, és ez egészen különlegessé tette a kommunista civilizációban, mert nem is voltak sem temnyiki, ahogy Ukrajnába hívták, ilyen tematikus utasítások, hanem hetente összegyűlt a Fehérházban, a pártszékházban, a Dunaparton a főszerkesztő sereg, és ott adták ki az utólagos utasításokat. Mi nem volt jó a héten, elvtársak, mit kéne másképpen csinálni, és ez egy fantasztikus hangulatot teremtett, mert rengeteg írót is megtévesztett, és rengeteg újságírót, akik azt hitték, hogy tényleg nincs cenzúra, hanem önként tartjuk ezt a dolgot be. Az 56-os, az 56 utáni 1963-as kádári kiegyezés következtében, amely lezárta a terror időszakát és az értelmiség együttműködésének az időszakát nyitotta meg. Engem személy szerint ez mozgatott a dologba. Tehát minden, amit írtam, akörül forgott, hogy megértsem ezt az elképesztő dolgot, hogy ennyire tehetséges művészek és írók és újságírók tömege, akik itt éltek ebbe a közép-európai országba, önként vett részt ebben a műsorban.
Látszólag olyan könnyű vagy egyértelmű definícióját lehet megadni annak, hogy mi is az a szamizdat, de azt gondolom is erről Gábor fejezeteket ír gyakorlatilag ebbe a könyvben. Ez egy nagyon széleskörű kulturális jelenség. Tehát definiálni tudjuk úgy, hogy ez az ellenállás egy bizonyos formája, ez egy a szólásszabadságért való küzdelem tárgyiasultsága, vagy tárgyiasulása. Igazán hogy lehet ezt az egész szamizdatot megragadni? Melyek azok az aspektusok, amiket érdemes kiemelni, amikor a szamizdatról beszélünk?
Hogyha egy nagyon-nagyon általános definícióját próbáljuk meg felállítani ennek a jelenségnek, akkor azt mondhatjuk, hogy szamizdatok azok a szövegek, amelyek a hidegháború időszakában cenzúrázatlan és engedélyezetlen formában keringtek a szovjetblokk országaiban. Ugye klasszikus értelemben Sztálin halála és a szovjetblokk összeomlása között beszélünk szamizdatról. És való igaz, hogy ez egy egyszerűnek tűnő történet, de én is amellett érveltem a könyvemben, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex, nagyon-nagyon összetett jelensége volt a hidegháború kultúrájának. Nagyon sokféle szempontból tekinthetünk a szamizdatra, ahogy te is említetted. Tekinthetünk rá úgy, mint a hivatalos könyv és folyóirat kiadásnak egyfajta torz tükörképére, ugyanis az államszocialista időszakban ugye az állampárt rendelkezett a kiadáshoz szükséges szinte valamennyi erőforrással, beleértve ugye a kiadói infrastruktúrákat, a terjesztési hálózatokat, tehát lényegében mindent, és ebben a közegben azoknak a szövegeknek, amelyek nem a hivatalos utat választották, ugye muszáj volt újraalkotni ezt a kiadási folyamatot, tehát valami mást kellett kitalálni, megtalálni a megfelelő alapanyagokat, a megfelelő technikákat, és ez úgy történt a kezdetben, hogy írógép és indigó segítségével sokszorosították a szövegeket. Ugye ez egy borzasztó fizikai erőfeszítést jelentett, erről a Miklósnak biztos vannak személyes tapasztalatai, amikor az embernek lényegében ugye betűnként kell reprodukálnia a szövegeket, és mondjuk egy pár száz oldalas mű esetében azért ez egy elég komoly fizikai munka. Ráadásul az írógépnek a felülete az ugye nem hasonlítható a mostani számítógépeknek a felületéhez, vagy klaviatúrájához, tehát hogy az egy ott simán inhüvely gyulladást lehetett kapni egy ilyen szöveggépelése kapcsán.
Konkrétan.
És ezzel konkrétan, igen. És hát ennek a megfeszített munkának az eredményeképpen az ember létre tudott hozni mondjuk 5-10 másolatot, ugye az indigó példányokat befűzve az írógépbe, és akkor továbbadta 5-10 embernek, akik, hogyha úgy gondolták, vagy nekik is tetszett, akkor ők is lemásolták, és így módon a szamizdat létrehozott hálózatokat, olvasói láncokat. Aztán a 70-es évek második felétől megjelentek más alternatív nyomtatási technikák is. Ezek már nagyobb példányszámot tettek lehetővé. De minden esetre a szamizdat mindig szembe kellett, hogy nézzen ezzel az erőforrás hiánnyal. Úgyhogy ez látszik is egyébként a szamizdatoknak a külalakján. Tehát nagyon-nagyon különbözőek, mint a hivatalos könyvkiadásnak a termékei. Mondjuk ez az egyik aspektus. De ahogy említetted, tekinthetünk rá úgy is, mint a cenzúra elleni fegyverre, ugye, hogyha, és ez igazából igaz egy nagyon általános szinten is, hogyha bármilyen hatalom vagy hatalmi központ ugye magának vindikálja azt a jogot, hogy ellenőrzést gyakoroljon bizonyos szövegek felett, valamilyen ideológia, vagy valamilyen esztétika, vagy valamilyen erkölcsi alapon, akkor mindig lesznek olyan szövegek, amelyek kívül kerülnek a kánonon, kívül kerülnek a hozzáférésen, és erre kínál ugye egy választ a szamizdat, mert ez lényegében egy önkiadásként is megfogható, amikor a szerző ugye önmaga hozza nyilvánosságra a saját művét, ugye nem tudja használni a hivatalos infrastruktúrát, a hivatalos utat, akkor nincs más hátra, mint hogy ő hozza, ő adja ki a saját szövegét. Bukowski, Vladimir Bukowskinak van erről egy aranyköpése, ugye ő azt mondta, hogy magam gépelem, magam cenzúrázom, magam szerkesztem, magam adom ki, és magam ülöm le az értejárót. Ugye, tehát ilyen értelemben ez a hivatalos infrastruktúráról való lemondás és a cenzúra megkerülése egyben.
És a felelősség vállalás is, ami ennek az egész mozgalomnak egyébként egy nagyon fontos része volt.
Igen. Hogyha tovább megyünk, akkor még meg lehet említeni azt is, hogy értelmezhetjük a szamizdatot alternatív kommunikációs eszközként is, hiszen egy olyan közegben, ahol az információhoz nem nagyon lehetett hozzáférni, ott a szamizdat információs hálózatokat hozott létre, megkönnyítette a kommunikációt bizonyos egyének vagy bizonyos szakmai körök tagjai között, és nem csak ilyen lokális szinten, tehát nem csak mondjuk a, nem tudom, budapesti szociológusok közegén belül, hanem nagy országhatárokon átívelő hálózatokat hozott létre, főleg a 70-es évek második felétől, ahogy bizonyos szövegek kijutottak nyugatra, aztán onnan már hivatalosan nyugati kiadásban visszakerültek a szovjet blokk országaiba, és lényegében a szamizdat létrehozott egy ilyen nyugat-kelet közötti vasfüggönyön átívelő keringést. Amit te is említettél, hogy ott van ez a ellenállási formaként való értelmezés is, tehát hogy tekinthetünk úgy a szamizdatra, mint egy tudatosan vállalt, racionális politikai cselekvésre, aminek a célja a rendszerkritika volt, vagy a rendszerre való szembenállás manifestációja. Ugye ezzel kapcsolatban talán azt is érdemes elmondani, hogy a szamizdatra nagyon sokáig úgy tekintettek, mint a disszidens értelmiségiek szócsövére, tehát ez volt egy ilyen szűkebb keresztmetszete a szamizdatnak, és hát ugye a szólásszabadságért való harc is egyben a szamizdat, amikor az egyén ugye megpróbálja visszakövetelni azokat a jogokat, amelyeket az állam ugye elvett tőle. Tehát van egy ilyen értelmezése is. Nagyon röviden talán még érdemes beszélni arról, hogy hogy a szamizdatnak, a szamizdatba beleégett ez az illegalitás jelentése. tehát a hatóságok, a szocialista szervek általában kriminalizálták a szamizdatok szerzőit, terjesztőit, olykor még az olvasókat is, és ez aztán kikényszerített olyan stratégiákat, mint például a konspiráció, hogy megpróbáljunk eltűnni a hatóságok és az állambiztonság szeme elől, és ezzel összefüggésben tekinthetünk úgy is a szamizdatokra, mint kulturális árucikkekre, amelyek tiltottak, vagy amelyekhez nagyon nehezen férhetünk hozzá. Ennek az egyik legjobb példája, eklatáns példája talán a Rajk butik, amely 80-as évek elején működött Budapest szívében, a Galamb utcában, egy magánlakásban, ifjabb Rajk László magánlakásában, és ugye ott mindenki nagyjából hozzáférhetett ezekhez a tiltott cikkekhez, de ez a hozzáférés egyáltalán nem volt ugye magától értetődő, mert egyrészt tudni kellett a butik létezéséről, ez volt az első probléma, a második probléma pedig az a belső ellenállás, amit az olvasóknak vagy a vásárlóknak le kellett küzdenie, hogy felkeressenek egy olyan helyet, ami hát feltételezhetően állambiztonsági megfigyelés alatt áll.
Én emlékszem egyébként, én gimnazista voltam ebben az időszakban, és egy lakókocsi állt ott. Tehát mi sem mertünk bemenni, tudtunk róla, feltételeztük azt, hogy a lakókocsi gondosan elfüggönyözött kis ablaka mögött, vagy kamera, vagy valami felvevőkészülék. Lehet a Miklóst kérdezném, hogy ugye itt a Gábor számtalan aspektusát felvillantott annak az egész szamizdatnak, hogy te melyiket élted meg bensőleg, melyiket érzed igazán közel magadhoz? Az ellenállóét, a szólásszabadságért küzdőjét, tehát hogy, de gondolom ezek keverednek is, tehát ezek nem ilyen vegytiszta fogalmak ilyen értelemben.
Hát az első eleme az önkifejezés volt, az öncenzúra nélküli önkifejezés, a küzdelem a saját magamban létező öncenzúra ellen, és ez szerintem osztotta mindenki, aki részt vett ebben a dologban, és természetesen a második eleme a tiltakozás. Az ellenállás, tiltakozás, na most ezt érdemes egy kicsit részletezni, mert ugye én két nagy évtizedre szoktam osztani ezt a dolgot, és a 70-es években az első volt a lényeg, tehát az értelmiség, röviden és csúnyán szóval lefekvése elleni tiltakozás. Azt szoktam mondani, ez olyan szállóige volt, ami elterjedt eléggé, hogy a magyar értelmiség jelszava, fogjuk be a szánkat, mert különben nem beszélhetünk szabadon. Ugye, és ez volt az a mentalitás, ami a politikai ellenállás aspektusa egyáltalán az a lehetőség, hogy a rendszer végét is megérhetjük, ami nem volt benne a számításban a 70-es években. Az egy életmód vállalása volt, és egyfajta öntudat vállalása. Az a második évtizedben jött be, nyilvánvalóan a szolidaritás másfél éves kettős uralmának a hatásaként, amikor a Jaruzelszki pucs Lengyelország legkisebb városába is több szamizdatot hagyott, mert nem tudta elpusztítani, mint ami egész Magyarországon volt, és Magyarország volt a második legerősebb, azt kell mondanom, a blokkban, szamizdat erős országokat számlálva. És az első időszakban, amiért börtönbe is hajlandók voltunk menni, egyébként szovjet mintára, akkor még nem lengyel mintára, az a szólásszabadság volt. Tehát ennél erősebb politikai célunk nem volt. Ezt kivírni a poszt-stalinizmusnak azt az ígéretét, hogy legalább a magán szférában nem kell azt gondolni, amit a központ gondol, ezt ebből valóságot és civil teret létrehozni, és aztán egyébként a 70-es évek második felében született meg ennek az elmélete, Lengyelországban Adam Michnik, Magyarországon Kis János teoretizálta, hogy ilyen módon akár egy harmadik típusú demokratikus mozgalom is létrejöhet, az 56-os típusú frontális szembenállás után, aminek a végét ugye a tankok hozzák el, vagy a csehszlovák típusú a párton belüli reform illúziókkal szemben, aminek szintén a szovjet tankok hozzák el a végét, de hogyha teremtünk egy magánteret, ahhoz jogokat, jogi követeléseket társítunk, és ez egy növekvő társadalmi mozgalom lesz, ahogy a rendszer elkerülhetetlen válsága elérkezik, ez bizonyítást nyert a lengyel szolidaritás sorsában. Akkor is, ha végül saját lengyel tankok vetették végét, de mondom, a mozgalom ott megmaradt. És a második évtizedben, annak is inkább csak a közepén váltott ez át pártosodásba, és a köztársaság, esetleges köztársaság megálmodásába és építésébe. És akkor már ennek az eszköze volt a szamizdat, nem kétséges. És a magyar sajátosságoknak megfelelően már a rendszerváltás előtt lényegében pártokra oszlott, szemben a lengyel mintával, amelyiknek sikerült egy egységmozgalmat létrehoznia.
Gábor, a könyvedben van egy érdekes rész, amikor, nem tudom, hogy jól értettem-e, vagy javíts ki, hogyha nem, amikor egy ilyen sajátos párhuzamot próbálsz vonni, a hajdani szamizdat és a mostani social media működése között, tehát itt csak nagyon röviden, mintha arról beszélnél, hogy ugye a szamizdatban az egész kiadói struktúra össze lett sűrítve, tehát te írtad, te adtad ki, te terjesztetted, és minthogyha a social media mai felületei is valami hasonló módon működnének, tehát hogyha egy blogot indítsz, akkor azt te írod, valójában te is terjeszted, hogy mennyire releváns ez a párhuzam, és hogy Miklóst is bevonjuk ebbe a kis csevelybe. Néhány évvel ezelőtt elindult ez a Nyomtas te is mozgalom, ami mondjuk így a 21. század magyar szamizdatja. Ezek a dolgok hogy függnek össze, hogy társíthatók? Egyáltalán összerakhatók-e, vagy ez csak az én fejemben került így egy platformra?
Igen, írtam erről, valóban erről a párhuzamról, bár ez nem kifejezetten tőlem jön, ugyanis nagyon sokan tekintik a szamizdatot a mostani internet, a mostani blogok, vagy a civil újságírás előfutárának. És igazából az egykori szamizdat szerzők maguk is reflektáltak ezekre a lehetséges párhuzamokra. Tehát többen például a Napló elnevezésű 1977-es kezdeményezést, ami lényegében egy ilyen láncszerű, vagy egy ilyen zárt levelező láncot jelentett néhány tucat értelmiségi között. Ezt a nyilvánosság teret, ezt igazából egy zárt Facebook csoporthoz vagy bloghoz hasonlították. Tehát, hogy vannak ilyen párhuzamok, de talán érdemes ezt az egészet kicsit más szempontból megvizsgálni, és visszamenni a hidegháború időszakára, és megnézni, hogy a szamizdat milyen alternatívát jelentett az akkori tömegmédiumokhoz képest. A hidegháború időszakában ugyanis, és most itt gondoljunk a tévére, a rádióra, vagy a sajtóra, ugye a médiumok nagyon-nagyon centralizált, egyirányú kommunikációt létrehozva működtek. Ezen túlmenően egy nagyon-nagyon drága és hatalmas ipari infrastruktúrán alapultak, tehát hogyha azokra gondolunk mondjuk, hogy milyen sugárzó tornyok épültek, milyen stúdiók, stb. És a harmadik szempont, ami ugyancsak fontos, hogy itt ugye szakemberek készítették az adásokat a hidegháborús tömegmédia esetében. Igaz, hogy a Vasfüggönynek ezen az oldalán ezek többnyire pártkáderek voltak, akik pártutasításokat követtek, és így módon ugye a cenzúrának is alávetették magukat, illetve maguk is gyakorolták ezt a cenzúrát. De ehhez képest a szamizdat valami teljesen mást hozott, ugyanis a szamizdat nem egy hierarchikus kommunikációs modellt hoz létre, hanem egy horizontális lényegében hálózatot, ami teljesen decentralizálva van. Ezen túlmenően itt nem szakemberek készítik az adásokat, ez egy demokratizált nyilvánossági forma, tehát bárki készíthet igazából a szamizdatot. És a harmadik aspektus az pedig az, hogy a szamizdat igazából fillérekből ugye elkészíthető kisipari módszerekkel, tehát nincsen szükség hozzá nagy ipari infrastruktúrákra. Elég az, hogyha valakiben megvan a hajlam és az aktivitásra való készség, akkor meg tudja csinálni, a szamizdatokat sokszorosítani tudja. Tehát nagyjából ez az, ami igazából egyrészt a szamizdatokat szembeállította a hidegháborús tömegmédiumokkal, és ami közelítette az internetnek a technológiájához is, hiszen az internet is valami horizontális, részvételi alapú, a megosztás gazdaságát működtető kommunikációs modellt hozott létre. Talán még egy dologról érdemes beszélni, hogy az is igaz, hogy a szamizdatot ugye nagyon sokáig a szólásszabadságnak a nem tudom, eszközeként tekintették, és ugyanúgy az internetet is. Az internettel kapcsolatban is felmerültek olyan fantáziák, hogy az internet majd elhozza ugye nekünk a szólásszabadságot. De a szamizdat esetében is ez látszik, hogy önmagában egy technika az még nem teszi lehetővé a szólásszabadságot. Tehát egy írógéppel én ugyanúgy gépelhetek párthatározatokat, mint ahogy létrehozhatok rendszerkritikus irodalmat. Tehát önmagában a technika az nem szavatolja a szólásszabadságot. Ugyanúgy az internet sem. Az interneten is megtalálhatunk, nem tudom, spagetti recepteket, és azt is, hogy hogyan kell megépíteni egy bombát, ami már ugye nem fér bele a szólásszabadságnak az általunk vallott felfogásába. Igen, tehát ezt még érdemes volt szerintem elmondani ezzel kapcsolatban.
Hát én is vontam már többször is párhuzamot. A más szempontból, az igazság kimondásának a szempontjából azért ez nagyon fontos, hogy a szamizdat igazmondásra törekedett. Például konkrétan a beszélő a felelős újságírás modelljének a megteremtésére is törekedett, tehát nálunk élt. A hajdani nyugati demokráciákban szokásos két független tanú bizonyíték kell ahhoz, hogy egy tényt állíthassunk, a tényeknek megalapozottnak kell lenni, szóval ilyen értelemben a hivatalos irodalom a nem egyszerűen csak kommunista propaganda volt, hanem egyúttal fake news is, és mi voltunk a real news vele szemben. Ez nagyon fontos. Na most, ahogy Gábor mondja, az internet hajnalán azáltal, hogy ez az ősi utópia meg is valósult, és totális összekötöttség keletkezett akár egyéni szinten is az emberiség egyedei között az internet által, hogy ez aztán tényleg elhozza a demokrácia abszolút diadalát, és hát az a jelenség, ami ezt megöli, azt úgy szoktuk ugye hívni, hogy buborékosodás, hogy valójában egymás közti, különösen az algoritmus segítségével, ami üzleti okból van gerjesztve, egymás közti egy vélemény állásponton belüli kommunikációvá válik. De kétségtelen, hogy a szamizdat, ha nem vált ezzé, és azért országosan ismert volt, akkor egy olyan szolgáltatás miatt volt, amit az akkori kor internetjének neveznék, és ez a Szabad Európa Rádió. Tehát ez egy csata volt, Münchenben Kassa László vívta meg, hogy az 56-os hibája miatt a Szabad Európának, amikor felelőtlenül és lelkesedve a magyar osztály munkatársai biztatták a szabadságharcosokat valamiféle amerikai segítség reményével. Emiatt sokáig a kongresszus tiltotta, amikor átvette a CIA-től a Szabad Európát, és tiltotta a munkatársaknak, hogy különösen Magyarországból és Lengyelországból közvetlen tudósításokkal éljenek. És ezt le kellett ott belül is küzdeni, a nagy félelmet pedig, a jogos félelmet attól, hogy a Szabad Európának nyilatkozunk, és oda kijuttassuk az anyagokat, azt meg itthon kellett leküzdeni, mert ahogy Gábor említette, ez ha önmagában kriminalizálva nem is volt, de mindenkinek a tapasztalata volt, hogy mindig valamilyen szabad európás megnyilvánulás után jött a nagy irgumburgum, azt nem lehetett, és kirúgások, és munkahelyi típusú büntetések, és így tovább. Tehát az internetje annak a kornak, ami aztán mégis országosan ismerté tette az egyébként önmagában is buborék jellegű szamizdatot, az a szabad Európa volt. De folytatnám a párhuzamot a mai korral, mert azt mondanám, hogy azért én inkább a független sajtót hasonlítanám az akkori szamizdathoz, nem a social médiát, nem a Facebookot és a többit. És hát ami mostanában az elmúlt néhány évben ezt a szabadságnak, igazmondásnak, a belső pluralizmusnak ezt a szigetét, ami ugyanúgy sziget ma az állami propaganda óceánjában, ahogy a szamizdat volt az igazmondás és a belső pluralizmusnak a szigete a kommunista propaganda óceánjában, ezt elkezdi buborékosítani az, hogy már nem lehet ingyen megosztani. Ugye? Már elő kell fizetni. Már csak a közönség tudja eltartani, hiszen az állam mesterséges módon megfosztja a reklámbevételtől. Mégpedig a félelemeszközével. És ezért nagyon fontos, hogy valami olyan finanszírozási módot találjon ki a mai felelős újságírás sziget csoportja, amelyik lehetővé teszi a közönségfinanszírozást olyan módon, hogy az nem buborékosítja be, és lehetővé teszi a social médiában való közzétételt. Mert aki ma a megosztott linket lekoppintja, és rámegy, az fizető falba ütközik, és ez az újabb buborékosodás. Tehát nincs paradicsomi állapot internet ellenére, és ugyanúgy meg kell küzdeni azért, hogy közvéleményteremtő funkciójának a szabad szó eleget tudjon tenni. Az igazán nagy hasonlóság a múlt és a jelen között az, hogy egy aszimmetrikusan kettéosztott nyilvánosság létezik ma is és akkor is. Mert volt a média teljes egészében uralkodó kommunista cenzúra, öncenzúra, fake news, propaganda, és volt vele szemben ez a maroknyi szigetvilág, a szamizdat, amit csak a Szabad Európa erősített föl, ami, ahogy mondtam, megfelel mondjuk az internet mai szerepének. És ma is az van, hogy a hagyományos média gyakorlatilag fogja a propagandának, tehát a rádió, tévé és a nyomtatott újságok hatalmas zöme. Ezzel szemben egy tulajdonképpen tőkeerőtlennek számító független média létezik, gyakorlatilag inkább csak az interneten. És én azt gondolom, hogy aki Magyarországon olvassa a Danyi Gábor nagyszerű kötetét, az csodálkozhat azon, hogy egy ilyen történelmi folytonosság is fennáll. Tehát egy radikálisan kettéosztott nyilvánosság. Szemben az álmunkkal, ami 89-90-ben létezett még, hogy amikor megszűnik a kommunikációs eszközök állami tulajdona, és megszűnik a kommunikációs kommunikátorok állami alkalmazottsága, akkor eljön majd a szabad média időszaka.
Hát és az egy és oszthatatlan. Igen, tehát az is cél volt annak idején. Egy és oszthatatlan.
Nem, a cél a pluralizmus volt. A cél a pluralizmus.
De az, azon belül.
Igen, tehát...
Hogy legyen azért egy nagy egység.
Hogy ezt a pluralizmus, sok színűséget, sok központúságot elvállalja minden részvevő, leginkább az állam. Ez volt a nagy álom.
Hát a múltról kezdtünk el beszélni, és elsősorban a múltról is beszéltünk a könyv kapcsán, de hát azért eljutottunk a jelenhez is. Köszönöm szépen beszélgető társaim Haraszti Miklós és Tanyi Gábor részvételét, és amennyiben műsorunk tetszett önöknek, kérem iratkozzanak fel a Klasszis YouTube csatornájára. Viszontlátásra, viszonthallásra. Köszönjük szépen a részvételt.
Köszönöm én is.
Köszönjük szépen.
Ön a Klasszis Podcast Közbeszéd című műsorát hallotta.